Dicsőség és hála legyen a mi Istenünknek az ő kegyelméért, az ő hűségéért, és azért, amit rajtunk elvégzett. Talán, ha megkérdeznénk, hogy mi az, amit már elvégzett rajtunk, ő már valóban nagy dolgokat tett velünk. Megőrzött minket, eljuttatott minket mindez idáig, megtartott minket, felemelt minket az ő igéjével, hogy feltekinthessünk ő rá, megköszönhessük és dicsérhessük az ő szent nevét. Csodálatos tudatában lenni annak, hogy van egy olyan Istenünk, aki kiáll az ő szava mellett, és amellett, amit már elmondott, és amit még mindig mond. És bizonyossággal és valósággal hiszem, hogy ez az az Isten ma is, nem csak az, amilyen volt egyszer, vagy amilyen lesz valamikor, hanem ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Tehát a ma sincs kizárva, ő ugyanaz. Ő kezdettől fogva szólt az ő népéhez, kiválasztott és kijelölt embereket, hogy viseljék az ő nevét, és dicsőítsék, vagy az ő nevének dicsőségére legyenek. És ők ezt meg is tették egészen a napjainkig. Vannak olyan emberei, akik szolgálják ők, akik megdicsőítik az ő nevét. Talán azt kérdezhetnénk, hol vannak ezek az emberek, akik az ő nevét megdicsőítik, ki látja őket, ki hallja őket, ki tud róluk, hogy hol vannak. Ha szemügyre vesszük a Szentírást, és nyomon követjük, ahogyan azt a legutóbbi összejöveteleken hallottuk is, hogyan viselkedett egy Illés, miközben megdicsőítette az Úr nevét, és amikor az ő hatalma és az ő dicsősége nyilvánvalóvá vált, ahogy tudjuk, vagy hogy hallottuk, Isten elé állt, vagy Isten szólt hozzá, és ő azt mondta utána, én sem vagyok jobb, mint az én atyáim. Isten pedig így szólt hozzá, még megtartottam magamnak 7000-et azok közül, akik nem hajtottak térdet. És bizonyára így volt ez minden korszakban, egész a mi apjainkig, amelyben élünk. És nem tudom, hogy ti hogy voltatok, vagy vagytok vele, amikor halljuk az ígét, és Isten szól hozzánk az ő igén keresztül. Sajnos tény és valóság, hogy magunktól semmivel sem tudjuk kiszolgáltatni magunkat, sem venni, sem adni, sem nem tudunk semmit. De ha tehetnénk, vagy ha tehetnénk valamit is, akkor szeretnék kimozdulni magamból, szeretnék elmenni az én Istenemhez, ahhoz, aki szeretett engem, aki megváltott engem, aki még ma is törődik velem. És azt hiszem, hogy mindannyian itt, akik halljuk az ígét ebben az időben, amelyben élünk, érzékeljük, odafigyelünk rá, és tudjuk, hogy az idő nagyon rövidre lett szabva. A mai nap talán az utolsó alkalom lehet, hogy ez az íge eljut hozzánk. Ma lehet talán az utolsó alkalom, hogy halljuk, és lehetőséget kapunk arra, hogy eljöjjünk Istenhez, és leboruljunk előtte, hogy Isten szólhasson hozzánk. Legyen, hogy Isten szóljon hozzánk az ő szaván keresztül, ahogy Pál apostol mondja. Szeretnék felolvasni egy ígét, mielőtt imádkoznánk. Egy nagyon jól ismert ígét a II. Korintusbeliekhez írt levél 4. fejezetből. Itt azt mondja Pál apostol a kortársaihoz szólva, a 2. Korintus 4. fejezet 7. versétől. Mi azonban ezt a kincset agyagedényekben birtokoljuk, hogy a túláradó erő Isten sajátjának bizonyuljon, és úgy bizonyuljon, mintha tőlünk származna. Mindenféleképpen szorongatva vagyunk, de nem eltiporva. Tanácstalan helyzetbe vagyunk, de nem elcsükkedve. Üldözöttek, de nem cserben hagyottak, lesújtottak a földre leverve, de nem hatástalanítva, nem megölve. mindig magunkkal, vagy magunkon hordozzuk a Jézus halálát a testünkön, hogy a Jézus élete is nyilvánvalóvá váljék a mi testünkön. Mert az élet körforgásában állandóan ki vagyunk szolgáltatva a halálnak Jézusért, hogy a Jézus élete a mi halandó testünkben is láthatóvá váljon. A halál tehát így elvégzi bennünk a munkáját, az élet pedig ti bennetek. De mivel a hitnek ugyanaz a szellemisége van meg bennünk, azzal rendelkezünk, az írás szava szerint én hittem, és éppen ezért szóltam, így mi is hiszünk, és éppen ezért szólunk is. Mert tudatában vagyunk annak, hogy az, aki feltámasztotta az Úr Jézust, az minket is fel fog támasztani Krisztussal együtt, és veletek együtt meg fog jeleníteni bennünket. Mert ez az egész a ti érdeketekben történik, hogy a kegyelem egyre növekvő mértékben fokozódjon, hogy a hálaadás egyre erősödő áradatban egy folyamként áradhasson Isten dicsőségére. Ezért nem is csükkedünk el, nem, még akkor sem, ha a külső emberünk elhasználódik vagy felmorzsolódik, a belső emberünk azonban napról napra új erőt nyer. Mert szenvedéseink pillanatnyi, enyhén ránk nehezedő súlya az, ami egy minden mértéket meghaladóan túláradó, örökkévaló, teljes mértékű dicsőség súlyát hozza el nekünk. Mert a tekintetünket nem a láthatóra, hanem a láthatatlanra szegezzük. Mert a látható időleges, de a láthatatlan örökkévaló marad. Az 5. fejezet 11. versétől, mivel tehát ismeretes előttünk az Úr félelme, arra törekszünk, vagy igyekszünk, hogy megnyerjük az embereket Istennek. Pedig nyilvánvalóvá válunk, remélem azonban, hogy a ti lelki ismereteken is nyilvánvalóvá válunk. Ezzel pedig nem akarjuk magunkat ismét a figyelmetekbe ajánlani, hanem okot akarunk adni nektek egy dicséretes tanúságtételre, a hírnevünkre nézve, hogy tisztában legyetek azzal, hogyan válaszoljatok azoknak, akik csak a külső kiválóságokkal dicsekedhetnek, de a szívük hajlamával vagy állapotával nem tudnak dicsekedni. Mert ha mi nem vagyunk az eszünknél, akkor mégiscsak Istenért történt. Ha pedig a józan eszünknél vagyunk, akkor az áldásul fog szolgálni számotokra. Mert a Krisztus szeretete kényszerít, vagy unszol és sürget bennünket, mert attól a meggyőződéstől hagyjuk magunkat vezettetni, hogy egy meghalt mindenkiért, következésképpen mindannyian meghaltak. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy azok, akik élnek többé, ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki meghalt értük és fel lett támasztva. Ezért mostantól kezdve senkit sem ismerünk test szerint. Nem. Sőt, ha korábban ismertük is Krisztust test szerint, többé már mégsem ismerjük őt, mint olyat. Ha tehát valaki a Krisztusban van, az egy új teremtés vagy alkotás, a régi elmúlt, ime, új jött létre. Mindez pedig együttesen véve Isten műve, aki Krisztus által megbékélt minket önmagával, és ránk bízta megbékélés szolgálatát. Mert Isten a Krisztusban volt, és megbékéltett a világot önmagával, nem tulajdonítva nekik az ő vétkeiket, vagy áthágásaikat, és belénk helyezte a megbékélés ígéjét. Krisztusért kérjünk tehát, adjatok teret az Istennel való megbékélésnek. Ő bűnné tette értünk azt, aki nem ismerte a bűnt, hogy ő benne Isten igazságává váljunk. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hozzád jövünk, feltekintve Te hozzád ezekben a pillanatokban, ó Istenem, és megköszönjük Neked a Te kegyelmedet és a Te hűségedet. Uram, különösen köszönöm Neked a Te szent ígédet, amelyet nekünk adtál ebben az időben, amelyben élünk, Uram. De nem csak, hogy adtad nekünk, hanem kinyilatkoztattad nekünk, Uram, mint az élet kenyerét, mint a tanúság tételt, ó Istenem. Köszönöm Neked, és arra kérlek Téged, Jézusom üdvözítőm, ajándékozz meg engem, ajándékozz meg mindannyiunkat kegyelemmel, hogy ez az íge, Uram Jézus Krisztusom, kimunkálja bennünk, és létrehozza azt, amire elküldted. Uram, hogy tanúként felléphessünk, ahogyan a Te szolgáid az apostolok tették, ó Uram. Hálát adunk Neked, Urunk Jézus Krisztusunk, hogy kinyilatkoztattad magad, és ismertté tetted a Te nevedet, hogy a mi időnkben szóltál, ó Uram, és felismerhetjük, hogy közel van az idő és az óra, amikor eljössz, ó Uram. Köszönjük Neked, Uram, hogy egy oktalan prédikáción keresztül felszabadítottál és megváltottál minket, Uram. Te bizonyságot adtál nekünk, Uram, és üdvözítőm. Határozottságot, hálát adunk Neked, és elmondhatjuk, hogy úgy vagyunk, mint az apostolok, abban a helyzetben vagyunk. Mi is Te érted, Uram, teljesen eszünknél vagyunk, Uram. Így vagyunk a Te ígédért, Uram Jézus Krisztusunk. Köszönjük ezt Neked, és arra kérünk, hogy ajándékozz meg minket továbbra is kegyelemmel, nyilatkoztasd ki magad, Uram, a Te nagy nevedet. Magasztaljuk a Te Szent Jézus nevedet. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Köszönjük az Úrnak az ő kegyelmét, hogy hűségessé tesz minket, és hogy ő megtart bennünket. Nem önmagunkból kifolyólag, hanem az ő kegyelméből fogunk ott lenni, és megvan az ígéret, hogy aki mind végig kitart, az megkoronáztatik. És Isten kegyelme által eleve elrendeltettünk arra, hogy meglássuk az ő dicsőségét minden érdem nélkül, egyedül az ő irgalmassága és kegyelme által. Már sokat hallottunk Isten ígéjéből, és arra gondoltam magamban, hogy bizonyára nem kell többet prédikálni sem. Elvégre ezeket a leveleket Isten emberei írták. Amikor Pál apostolra gondolok, aki annyira kapcsolatban volt Istennel, összekötve volt vele, és ebből az Istennel való kapcsolatból kifolyólag írt, akkor az a gondolatom támadt, hogy azért történt, hogy újra kapcsolatba hozzon bennünket Istennel. Nekem az a benyomásom, hogy Isten mindezen emberei kapcsolatban voltak Istennel, ebből az Istennel való kapcsolatból pedig részesültek az ígében, ami aztán le lett írva, mi olvashatjuk, hallhatjuk, hogy újra kapcsolatba kerüljünk mi is Istennel. Ez olyan, mint egy isteni körforgás. És ez nagyon jó. Mert Isten az ő szaván keresztül határozott meg, és rendett el mindent, és soha nem engedi meg a beleszólást. Soha. Annál inkább, amit ő kimondott, az örökre megmarad fennállóan. Az elmúlt napokban úgy meghatott az a gondolat, amit az apostolok cselekedeteiben az elején olvasható, ahol lezár, és Isten hozzácsattolta a gyülekezethez azokat, akik az üdvösségre jutottak, vagy akik hitre jutottak. Ez a szókifejezés Isten hozzátette, vagy hozzáfűzte a gyülekezethez azokat. Mi sóvárogva várunk arra az órára és arra pillanatra, amikor Isten hozzáilleszt, hozzáfűzhet. Nem arra, amikor te és én ezt vagy amazt hozzátehetjük, hanem arra, amikor Isten hozzáilleszthet, hozzáfűzhet. Ő felhasználhat téged és engem arra, de csak ő lehet az, aki ezt megteszi. Egy más módja nincs annak, hogy Isten gyülekezete felépüljön. Egy gyülekezetet lehet úgy építeni, hogy mindenki hív és hoz magával néhány embert, és akkor hamarosan nagyobb is lesz, majd hamarosan megint kicsi is lesz. De amikor Isten az, aki épít, akkor nem hiába történik az építkezés. És ahol Isten hozzáfűz, hozzátesz, ott nincs hiába való hozzáfűzés. Az egy maradandó dolog. És én úgy hiszem, hogy Jézus gyülekezete egyenként, egy-egy taggal bővül a testhez, az egészhez. És ahogy Branham testvér néha olyan szépen mondta, én már sok éven át a családban vagyok, de soha nem léptem be a családba, hanem bele születtem ebbe a családba. Bele születtem. És ezt aztán az Úr gyülekezetére vonatkoztatja. Bele születni Isten országába, a gyülekezetbe, beillesztve lenni az Úr testébe, Isten hozzá csattolta azokat, akik eleve elrendeltettek az üdvösségre. És ha most a végén újra olyanok legyünk, mint a kezdet volt, akkor számíthatunk minden bizonnyal arra, hogy Isten lesz az, aki hozzáfűz, és azok az emberek, akiket ő hozzácsattol, megtapasztalják, vagy átélik az átformálódást. És ezt egy bibliai módon, és az eredeti keresztény mintaképe szerint kívánnám magamnak, és ahogyan azt mindannyiunknak és minden egyes embernek egyen-egyenként kívánnám. Mert ha teljesen őszinték vagyunk, akkor mégis életben szeretnénk maradni Isten előtt. Nem fog segíteni rajtunk semmit ellátogatni az Istentől érkező szolgálatokra, és meghallgatni az ígét. Ha Isten nem tudja véghez vinni azt, amit kitűzött magának, akkor hiába volt a hallgatásunk, és másra is pazarolhattuk volna az időnket. Minden hiába való volt. De hiszen valami húz bennünket, nem igaz? Valami magával vonz bennünket. Igen, de miért van ez a vonzás bennünk? Isten szelleme az bennünk, ami vonz minket oda, ahol Isten ígéje hangoztatva van. És akkor eszünkbe jut annak az asszonynak a története is, aki olyan teljesen őszinte volt, nagyon kevés olyan ember van, aki teljesen őszinte. De ő egyszerűen azt mondta, még messze vagyok attól, aminek lennem kellene, de már nem vagyok az sem, aki voltam egyszer. A többit pedig Istenre bízta. És így van ez mindannyiunkkal. Elég őszinték vagyunk, és ha ma itt állna egy Pál apostol, pontosan azt írná, amit a Filippibelieknek is írt. Én még nem tekintem magam úgy, hogy megragadtam volna. Nem állna itt önteltséggel telve, mindenkire lenézve, és azt mondaná, nos, hol álltok ti, és hol vagyok én. Nem, ugyanolyan alázatos lenne, ugyanolyan egyszerű gondolkodású, és amilyen akkor volt, olyan lenne most is. És most is azt mondaná, nem úgy, mintha már megragadtam volna, hanem törekvően igyekszem a gyöngyszemet megszerezni, hogy megragadjam azt, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus, a hatalmába kerített. És ez tulajdonképpen az egész horgászati történet művészete, mert engem is hatalmába kerített a Jézus Krisztus. Egy rohanás, anélkül, hogy hatalmába kerített volna bennünket az ügy, nem vezet a célhoz. De ha Isten kegyelme által valóban a hatalmába kerített minket a Krisztus ügye a szívünkben, akkor ő lesz az, aki vonz minket, és akkor ő munkálkodni is fog a mi szívünkben. És nem fogja feladni addig, amíg tökéletessé nem válunk. Én tudom azt, hogy mindannyian nagy szomorúsággal nézünk önmagunkra, és azt mondjuk, ó Istenem, hogyan legyen ez velem? Mondd meg nekem, hogyan. De amikor az Úrra tekintünk, új erőre kapunk. Időnként helyén való az is, hogy önmagunkra nézzünk, hogy felismerjük, mik vagyunk és kik vagyunk. Nevezetesen egy kupac agyak, ami újra agyaggá vagy földé fog válni, legalábbis külsőleg, és aztán gondoljunk arra, hogy Isten mit alkotott belőlünk. Még ha azt is mondjátok, még nem sokat lehet látni. János azt írja az 1. János 3-ban, most már Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy egy napon milyenek leszünk, vagy mivé leszünk, de amikor majd nyilvánvalóvá lesz, olyanok leszünk, mint ő, egyenlővé leszünk téve ő vele. És ezt elhihetjük, mert ez Isten szava. És tudjátok, úgy van, hogy mindenki perpatvarkodik néha önmagával, és néha az Úrral is. Én is rajta fogom magam néha. És ilyenkor mindig bocsánatot kérek az Úrtól, hogy ne haragudjon rám. De a tegnap azt mondtam neki, hogy ha talál egy olyan hitetlen embert, akinek egy olyan kőszíve lenne, mint a hívőknek van, akkor tudassa velem, hogy hol van ez a hitetlen ember. Ti tudjátok, hogy mire gondolok. Néha a kétségbeesésből kifolyólag beszélünk, és Isten azt is meghallja. Ő nem fog mindent mérlegelni, de odahallgat arra, amit mondunk, hiszen ő tudja, hogy miért menekülünk, miért mondjuk azt, amit mondunk. Nem meggondolatlanságból, hanem mert törődünk a saját üdvösségünkkel és azok üdvösségével, akiket Isten ránk bízott, és akiket a szívügyünkké tettünk. Pál apostol pedig azt mondja, szorgalmasan fáradozom azon, hogy mindenkit tökéletesnek mutassak be Krisztusban. Hiszen nem csak arról van szó, hogy hívőkké váljunk, hanem arról is, hogy elérjük a célt. És így Isten határozottan meg fog ajándékozni bennünket kegyelemmel, és mindezeken a leckéken keresztül egy olyan szívet fog adni nekünk, mint az övé. Hogy valóban együtt érezzünk mindenkivel, mindenkit megértsünk, és bensőleg valóban szívből lépést tartsunk. És kétségbeesésemben olvasok egy ígét, ami szíven ér engem, mindannyiunkat szívünkön ér, nem de? Se baj. Addig, amíg Isten ígéje még a szívünket megérinti, addig jó. Ha már nincs mondani valója számunkra, akkor rosszul áll a helyzet velünk. De itt volt még egy vers, amit előzőleg fel akartam olvasni, a Jeremiás 21. fejezetének 8. versétől. Ennek a népnek itt pedig mondd meg, így szólt az Úr. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, én megadom nektek a választási lehetőséget, az életre vezető út és a halálra vezető út között. Csak ezt az egy verset. Így szólt az Úr. Vegyétek félreérthetetlenül tudomásul, én megadom nektek a választási lehetőséget az életre vezető út és a halálra vezető út között. Isten megadja nekünk a választási lehetőséget. Létezik egy széles út és egy keskeny út is. Isten megadja az embernek a választási lehetőséget a kettő között. Azzal tisztában vagyunk, hogy azok, akiket ő kiválasztott, azok meg fogják hozni a helyes döntést eleve elrendeltetésükhöz mérten. És ez egy csodaszerű bízalom és egy hitbeli megerősödés. De itt egy olyan ígét olvasok, amely egy bűnlajstrom, az elejétől a végéig, a Jeremiás 9-ben. Az egyik legrosszabb bűnlajstrom, ami a Bibliában megtalálható. De hiszen az imádság ideje van, és mindannyian meghajolhatunk Isten előtt. Ó, bár csak lenne vándorszállásom, messze a pusztában, hogy elhagyhatnám az én népemet, el akarnám hagyni az én népemet, és eltávolodhatnék tőlük. Mert mindannyian házasságtörők ők, hűtlen emberek társasága. Nyelvüket úgy befogják, mint egy íjat, mint egy tűzgyújtó eszközt, hazugsággal és nem őszinteséggel intézkednek, mint valami urak az országban, mert egyik allávalóságból a másikba mennek, engem pedig nem ismernek. Így hangzik az Úr kijelentése. Legyetek résen, elővigyázatosak mindenki a maga barátjával szemben, és ne bízzatok egyetlen egy testvérben sem, mert minden testvér csalárdságot és álnokságot gyakorol, és minden barát a rágalmazással van elfoglalva. Félrevezetik egymást, és senki sem szól egy őszinte szót sem. Nyelvüket rászoktatták arra, hogy hazugságokat beszéljenek, és azon fáradoznak, hogy helytelenül cselekedjenek, és nem tudnak ellenállni. Erőszakot erőszakra, álnokságot álnokságra. Nem akarnak megismerni engem, így hangzik az Úr kijelentése. Ezért így szólt a seregek ura. Légy elővigyázatosak, meg akarom olvasztani őket, és meg akarom tisztítani őket. Mert hogyan is bánhatnék másként az én népem leányával? Az ő nyelve egy halálos, végzetes nyíl, és az ő szájának szavai csalárdság. Az ember kedvesen beszél a fele barátjához, de a szívében csaptát állít neki. Vajon hagyjam-e büntetetlenül az ilyesmit közöttük? Így hangzik az Úr kijelentése, vagy nem kellene bosszút állnom az ilyen népen? Talán egészen eddig. Noha tovább is lehetne még olvasni. És ha Mikiás prófétánál és más prófétáknál is folytatnánk az olvasást, hasonló tartalmakat hallhatnánk, amelyeken keresztül meg vagyunk szólítva. És ma valóban az a szívügyem, hogy most ne üljünk itt, és ne engedjük át a gondolatainkat valamerre elterelődni, azt gondolva magunkban, igen, ez lehet ez is, vagy ez lehet amaz is. Hanem bár lenne, hogy Isten megajándékozzon bennünket kegyelemmel, és azt mondjuk, Uram, én vagyok az. Rám vonatkozik ez? Testvér vagyok-e a testvérnek, vagy nem vagyok a testvére? Vajon Isten igazi gyermeke vagyok-e, vagy nem vagyok az? Csaptát állítok-e másnak, vagy nem? Hogy mindezekkel a szavakkal bármit is juttatnak a kifejezésre, bármely területet is találnak el, a hűtlenségtől kezdve a hazugságon át a csalásig, a nyelvük egy halálos nyílvessző, az én nyelvem legyen ez, vagy a tied, rám vonatkozik, vagy rád vonatkozik, mert minden testvér családságot és álnokságot gyakorol, és minden barát a rágalmazással van elfoglalva. Vajon úgy van, hogy a barát többé már nem barát, a testvér már ne legyen testvér többé, nem támaszkodhatunk-e többé olyan emberekre, akik Isten gyermekeinek nevezik magukat? Milyen korszakba érkeztünk egyáltalán, megkérdezem magamtól ma este, és mi magunk is megkérdezzünk személyesen. Ez az az idő, amelyben most élünk, és az van itt mondva, és ez nagyon rossz kijelentés, amikor az van itt mondva, hogy még azon is fáradoznak. Valahol ez áll, erőszakos cselekedeteket, erőszakos cselekedetekre. Igen, itt van, az van írva, hogy nem tudnak ellenállni. Félrevezetik egymást, és senki sem szól egy őszinte szót sem. Nyelvüket rászoktatták arra, hogy hazugságokat beszéljenek, és azon fáradoznak, hogy helytelenül cselekedjenek. Micsoda egy rossz törekvés, hogy helytelenül cselekedjen valaki. Mi haszna van az ilyen fáradozásnak? Kinek szolgáljon ez, kinek segítsen? Hiszen ez csak árthat. Micsoda egy időszakban élünk. A továbbiakban így szól, hogy nem tudnak ellenállni, nem tudnak másképp. Ez a három szó is sokkal nagyobb jelentőségű, mint amit pillanatnyilag képesek vagyunk felfogni. Nem tudnak, képtelenek ellenállni. Nem, hogy nem akarnak, hanem, hogy nem tudnak ellenállni, képtelenek. Ebbe a helyzetbe lett beleállítva. Képtelenek más álláspontot foglalni. Ki vannak szolgáltatva valaminek, és nem segíthetnek önmagukon. Ez egy szörnyű állapot. És Isten ments, hogy ez bárkire is igaz legyen, bárkire is vonatkozzon közülünk. És Isten segítsen engem és mindannyiunkat, hogy szemünk előtt tartsuk az ő igének a tükrét. Itt az áll írva, és minden barát a rágalmazással van elfoglalva. Régi időkben egy barát az barát volt, és egy testvér is egy testvér volt. És milyen időszakban élünk most, hogy még a barát is rágalmazással van elfoglalva? Természetesen egy barátodnak talán egy kicsit jobban megbízol, mint egy idegennek, ugye? És hirtelen rájössz, hogy a barátod is egyáltalán nem barát. Ó, Istenem! Milyen időszakba kerültünk, vagy jutottunk? Ez egy gonosz idő, egy komoly idő, ez az utolsó idő. És Isten minden egyes szava beteljesedik minden területen, függetlenül attól, hogy akarjuk-e vagy sem, hiszen még meg sem vagyunk kérdezve, minden beteljesedik amúgy is. És azon fáradoznak, hogy helytelenül cselekedjenek. Nos, úgy van, hogy Isten itt nem a pogányokhoz, vagy a hitetlenekhez, vagy a barbárokhoz intézi ezeket a szavakat, hanem az ő népéhez. És itt azt mondja, ó, bárcsak lenne vándorszállásom messze a pusztában odakint, hogy elhagyhatnám az én népemet, és eltávolodhatnék tőlük. És mégsem hagyhatja el őket, nem távolodhat el tőlük. Noha erőszakot erőszakra, álnokságot álnokságra, nem akarnak megismerni engem. Így hangzik az Úr kijelentése. És aztán azt mondja, ezért így szólt a seregek ura, légy elővigyázatos, meg akarom olvasztani őket, és meg akarom tisztítani őket, mert hogyan is bánhatnék másként az én népem leányával. Az ő nyelve egy halálos, végzetes nyíl, és az ő szájának szavai csalárdság. Az ember kedvesen beszél a fele barátjához, de a szívében csaptát állít neki. Ki számít erre? Ki gondol erre? De hiszen senki sem. Hiszen mindenki csak azt bízza másokra, ami ő maga is. Igaz ez? Nos, én elég őszinte vagyok ebben a kérdésben, hiszen ez nem egy beszélgetés itt ma este, ez egy Istentől érkező szolgálat, ami egy imaóra. De én nem feltételezhetek senki mástól többet, mint amire én magam is képes vagyok. Ennyi az egész. És itt az van intézve hozzánk, hogy az ember kedvesen beszél az ő fele barátjához, de a szívében csaptát állít neki. Ez esetben a szív és a száj nem egyezik meg egymással. És ahol a szív és a száj nincs közös nevezőn, ott nincs egyetértés sem Istennel, sem Isten ígéjével. És ezért kell mindannyiunknak alávetnünk magunkat Isten szavának, hogy egyetértésre jussunk vele és az ő szavával is. Ott azután azt mondja az Úr, vajon hagyja-e büntetetlenül az ilyesmit közöttük? Nem csak egyes személyek kudarcáról volt szó, hanem az egymással szembeni ellenkezés, hiszen arról volt szó, hogy az egyik csapdát állított a másiknak, az egyik testvér rágalmazta a másikat, egyik a másik ellen. Itt le van írva az egymáshoz való viszony, és az egymás közötti viszony összevéve jó 95%-ban. És tulajdonképpen ez az a lecke, amit nekünk, hívőknek meg kell tanulnunk, hogy megtanuljunk Istennel és egymással közösségben élni, és hogy ez egy isteni szellemi jellegű életközösség legyen, hogy egy testvér legyen megint egy testvér, egy barát, újra egy barát, hogy a szavak szívből fakadjanak, hogy ne legyen valahol egy csapta felállítva. De hiszen tudjátok, hogyan állítanak csapdákat. Nekem sokszor meg kellett ezt tennem. Otthon, az erdőben, mindenütt. Egyszer a rókákat megfogni, egyszer az egereket. Ismerem a nagy csapdákat és a kicsiket is. De talán néhányan közületek is ismerik. De amikor itt ilyen csapdákról van szó, Isten mentsen minket ettől. Aki valahol egeret akar fogni, állítson ugyan csapdát. Aki pedig rókát akar fogni, az állítsa be a tüskés rugós csapdát. De jaj annak a testvérnek, aki csapdát állít az ő testvérének. Jaj annak a testvérnek. Ez soha nem történhet meg. Isten meg akarja tisztítani, és meg akarja szentelni az ő népét, ízig vérik. És Isten nem a te öltönyöddel és az enyémmel fogja kezdeni, Isten a te szíveddel és az enyémmel fogja kezdeni. És a szív megtisztítása minden mást is magában foglal majd. És a végén létre kell jöjjön egy folt és ranc nélküli gyülekezet, Isten igazságosságában, amelyet Isten ígéje hozott létre itt ezen a földön, megmosva a bárány vérében, megigazítva. Ennek egyszerűen meg kell történnie, hiszen nem lehet úgy, hogy a végsőkig megmaradjon ez az állapot, hanem úgy, hogy az Úr megkegyelmez az ő népén. Elhiszitek-e mindjárt, hogy Isten képes átváltoztatni minket, hozzácsattolni minket az üdvösségre elrendelt gyülekezethez, és akkor egy emberként állunk össze, és imádkozni fogunk egymásért, hiszünk egymásért, segítünk egymásnak, és mindenkinek a barátja és a testvére vagyunk, és Isten segítségével együtt megyünk előre, lépést tartunk egymással. Amikor elkeseredésemben elolvastam ezt az íge szakaszt, el tudjátok képzelni, hogy mi zajlott le bennem. És mégis tudom, hogy amikor Isten ilyen metszően szól, az ő szava áthatol, mert élesebb, mint egy kétérű kard, és szétválasztja a lelket és a szellemet, a csontot és a vellőt. És akkor nyilvánvalóvá lesz az, hogy mit végzett el te benned, Isten, és én bennem. Akkor a nyelved nem lesz többé egy halálos, tűzgyújtó nyílvessző. Akkor a szavaidnak nem lesznek olyan csappantyúi, mint egy csapdának, hanem akkor ott megtalálható az őszinteség, a becsületesség és a hűség. Akkor megvan a mi Urunk természete és az ő lénye bennünk. És nagyon jól tudjátok, hogy neki újra és újra felállítottak egy csapdát. Az emberek mindig a nyomába szegődtek, akár a szombatról volt szó, akár erről vagy arról, mindig a nyomában voltak, hogy rábizonyítsanak valamit. Ő nem tett senkinek semmit. Úgy jött-ment a néptömeg között, mint egy bárány. De mindannyian ártani akartak neki. Ő pedig folytatta az útat a Golgota fele. Hadd menjünk mi is ezen az úton, együtt a mi Urunkkal, és mondjuk, ó Istenem, ez a kijelentés a te szavadból nagyon-nagyon súlyos beszéd. Nyelvüket úgy befogják, mint egy íjat, mint egy tűzgyújtó eszközt, hazugsággal és nem őszinteséggel. Ó Istenem, szólj a te népedhez! Üdvös állapotban van az az ember, akit még elér az ő szava. Üdvösek azok, akik még befogadják Isten szavát, üdvösek azok, akiknek Isten még tud mondani valamit, és akiknek a szellem által át tudja szellemíteni az ígét. Üdvösek azok, akik még vonzódnak, vagy ragaszkodnak az íge hirdetéshez. Üdvös az ilyen ember, mert ez esetben még segítve lehet mindenkin. Segítve. De ha valahol meghúzódunk és elzárkózunk, mondom nektek, ez nem fog működni. Az új szövetségi gyülekezet megalapítása nem hárult sem egy Pálra, sem egy Péterre, sem Isten, semmilyen más emberére. Az Úr megparancsolta az ő tanítványainak, menjetek el az egész világba, prédikáljatok, tanítsatok, stb. Kereszteljetek, és mindent elrendel. De senkinek sem parancsolta azt, építs te fel az én gyülekezetemet, vagy te, vagy a másik, hanem azt mondja, én akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapui nem fognak erőt venni rajta. Az Úr építi az ő gyülekezetét, és hozzá csattolja az öveit. És amennyiben beleszülettünk az ő gyülekezetébe, megkeresztelkedtünk, hozzá lettünk illesztve, testvérek és testvérnők, akkor Jézus Krisztus testének a tagjai lettünk, átitatva az mi Istenünk igazságosságával. Akkor a nyelvünk fokozza az ő dicsőségét, és olyan lesz, mint az apostolok idejében. Vajon nem halljuk-e őket mindannyian, mindenki a saját nyelvén, amint Isten nagy tetteit hirdetik? Vajon egyik a másikról beszélte? Használta-e valaki a nyelvét, mint egy tűzgyújtó íjat, és a hazugságot, mint egy nyílvesszőt? Nem, ők valamennyien Isten szellemével voltak betöltekezve. A szívük túlcsordult, és amivel a szív telve van, attól még ma is túlcsordul a száj. A szájnak nem lehet hazudni, a szád azt hozza ki magából, ami a szívben van. Nem hazudhattok sem magatoknak, sem másoknak. Én sem. Erre senki sem képes. De látjuk, hogy kezdetben Isten szelleme, a Jézus Krisztus élete volt a hívőkben. És ők tudták, hogy mit kell az első helyre állítani. Ők tudták, hogy mit végzett rajtuk Isten, és ők az ő szolgálatába állították magukat, és a rendelkezésére álltak, és Isten felhasználta őket. És azt hiszem, Isten ugyanezt akarja tenni ezekben a napokban is. Ez egy olyan égeszakasz, amely mindannyiunkon a szívén érint, egy olyan ége, ami hozzád és hozzám lett intézve. És ez sem fog üresen visszatérni Istenhez, hanem beteljesíti és megvalósítja azt, amiért Isten ma este elküldte azt. Amen. Hadd imádkozzunk. Teljes szívemből köszönöm neked a Szentírás szavait, amelyeket ma este felolvastunk és fontolgattunk. Uram, ez több, mint egy tükör, ez olyan, mint egy mérleg, amelyen megmérettünk. És lehet, hogy az eredmény az, megmérettetett, és túl könnyűnek találtatott. Ó, seregek ura! Ábrahám, Izsák és Jákob istene, ne feledkezz meg arról, hogy mi test szerintiek vagyunk, te pedig szellem. Mindazonáltal te magad eljöttél hozzánk egy hósvértestben, ó, te Isten fia, te a világ megváltója, te egy hűséges főpap vagy, egy közben járó az atyánál, szószóló az atyánál, és így kérünk téged ma este, járj közben mindannyiunkért, ma este szószólóan. És legyen, hogy a te véred megszólaljon helyettünk, és teljesen feloldozzon, szabaddá tegyen bennünket. Szeretet urunk, ezt hisszük, és ezt kérjük. Még egy kérésem van, ó Istenem, tégy engem egy igazi testvérré a testvéreim számára. Tégy engem egy hűséges baráttá a barátaim számára. Legyen, hogy a nyelvem fegyelmezett legyen, és a szívemet töltse meg a te szereteted. Uram, bár hordozhatnék egy kincset ebben a földi cserépedényben. Uram, hordozz te ezt az agyagedényt, amelyben ez az isteni kincs van. Uram, ezt kérem magamért, minden testvéreimért, minden testvérnőért. Szeretet, Uram, ne menj el egy vándorszállásra a pusztába, és el ne távolodj, hanem maradj velünk, mert eljött az estvének az ideje. Ó Istenem, és szólj hozzánk olyan hathatósan, és a te szellemed ere által hadd érvényesüljön az isteni behatás abban az órában, amikor a te ígéd elhangzik, hogy megtapasztaljuk, és át is éljük azt, amit hallott. Illesz te hozzád a gyülekezethez, építsd azt a hit legszentebb alapjaira. Halleluja! Urunk, magasztalunk és imádunk téged a Jézus nevében. Amen.